Értsünk szót! Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Napok óta a Panama dosszié tartja izgalomban a világot, és különösen Kelet-Közép-Európát, mert olyasmit látunk, amit errefelé nem nagyon, például Izlandon, ahol a tegnapi hírek szerint a Panama dosszié nyilvánosságra került adatai miatt lemondott a miniszterelnök. Ez már egy kicsit bizonytalanná vált, hogy mi is történik, és hogy is történik, de itt van velünk Izlandról Dunajcsik Mátyás, és arra kértem, hogy mesélje el, hogy mit lát a helyszínen. Dunajcsik Mátyás író, költő, műfordító, évek óta él Izlandon. Sajnos ma nem az irodalmi műsorunk vendége, de majd lesz. Ma beszéljük meg az izlandi közéletet. Mi történik?
Hát jelenleg éppen senki nem tudja, hogy pontosan mi történik, illetve ami a legfontosabb kérdés, senki nem tudja, hogy pontosan ki most az izlandi miniszterelnök. Ez az egész vasárnap este kezdődött, amikor az izlandi közszolgálati televíziónak az egyik oknyomozó műsorában a Panama iratok Izlandra vonatkozó része kapcsán nyilvánosságra került az, hogy a jelenlegi kormányból hat jelenlegi, illetve volt kormánytag érintett ezekben az offshore cégekben, de a legnagyobb felháborodás az mindenképpen azt okozta, hogy ezek között ott van az izlandi miniszterelnök is, ráadásul olyan, hát nem kifejezetten hízelgő névsorban, mint mondjuk Vladimir Putyin, különböző közel-keleti és távol-keleti vezetők. És ennek hatására, amivel, tehát vasárnap volt ez a tévéműsor, ennek hatására másnap hétfő délután Izland történelmének legnagyobb tömegtüntetése szerveződött. 22 ezer ember jelent meg a parlament előtti téren. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy Izlandon nagyjából 330 ezer laknak, tehát ez magyar viszonylatban ilyen iszonytató mennyiségű, annyi embert jelentene, hogy be se férnének mondjuk a Kossuth térre.
Mi végeztünk egy ilyen számítást, ez azt jelenti, hogy például a Kossuth téren 600 ezer ember kellene tüntessen.
Igen, pontosan.
Budapesten, és az izlandi, bocsáss meg Mátyás, csak hogy hallja a rádióhallgató a különbséget, hogy Izland teljes lakossága, ahogy te erre tegnap felhívtad a figyelmet, akkora, mint Kolozsváré. Tehát egy Kolozsvár méretű országról beszélünk. Igen?
Igen, igen, és ez a 22 ezer ember, ez ugye a választóknak a 10%-át jelenti. Tehát konkrétan ugye mondjuk egy párt az elég jó, elég biztosan bekerülne egy parlamentbe, hogyha mindannyian egy bizonyos pártot szavaznának, mondjuk akik ott voltak már ezen a tüntetésen. Tehát ekkora tüntetés nem volt Izland történelmében, ami azért érdekes egyébként, mert volt egy másik nagyon-nagyon híres tüntetés 2009. januárjában, ugye amikor a nagy gazdasági összeomlás volt, és akkor is volt egy hatalmas tömegtüntetés, ami viszont kisebb volt a mostaninál, és az elég gyorsan egy előrehozott választásokba és kormányváltásba torkollott. Ekkor került hatalomra az a baloldali koalíció, akik ugye arról az járt a körbe leginkább róluk a világsajtót, hogy a miniszterelnökük az Johanna Sigurðardóttir volt, aki egyben a világ első nyíltan leszbikus miniszterelnöke volt, és őket ütötte ki a kormányból 2013-ban, tehát a válság utáni első rendes menetrend szerinti parlamenti választások során. Ez a koalíció, akik most vannak hatalmon, vagy hát nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mi van velük, akik egyébként rendkívül ironikus módon pontosan ugyanazokból a pártokból áll össze ez a mostani koalíció, mint akik a válság idején hatalmon voltak. És tulajdonképpen most, ami történik, és ami miatt ilyen bizonytalanok vagyunk, az az, hogy a tegnapi tüntetések, vagy tegnap előtti tüntetések után rögtön nem sokkal kijött egy olyan nyilatkozat kedden, hogy a miniszterelnök kész feloszlatni a parlamentet, és előrehozott választásokat kért folyamodni a köztársasági elnökhöz. Ezt viszont a köztársasági elnök ebben még nem egyezett bele, és jelenleg mindenféle egyeztetések folynak, ami viszont nagyon megkavarta a közvéleményt, az, hogy nem sokkal később, kedden délután kiment egy olyan közlemény nemzetközi újságíróknak a miniszterelnök részéről, amiben azt egy nagyon furcsa megfogalmazással azt mondja, hogy ő nem mondott le, hanem csak háttérbe vonul a miniszterelnöki feladatoktól, amit átad a pártja alelnökének bizonytalan időre. Na most, hogy ez konkrétan mit jelent, és miben jár, ezt nem nagyon tudja senki. A pártnak a szóvívője az utóbbi időben azt súlykolják, hogy ugye formálisan még nem nyújtotta be a köztársasági elnöknek a lemondását a miniszterelnök, tehát egyébként formálisan még tulajdonképpen ő van hivatalban, de hát nyilvánvalóan most már senki nem akarja őt miniszterelnöknek. És ami a nagy kérdés, az nyilván az, hogy Magyarországon is láttunk olyat, hogy egy miniszterelnök lemondott, viszont a koalíció maradt a helyén, és új miniszterelnök lett. Itt a közhangulat ezt nem nagyon-nagyon szeretné. Kedden is volt egy tüntetés, és ma is 5 órára szintén megszerveztek egy tüntetés, ami lehet, hogy még nagyobb lesz, mint a hétfői volt. És mindenki előrehozott választásokat követel itt a tüntetők közül. Aztán, hogy a köztársasági elnök erre mit fog lépni, illetve hogy hogyan fognak majd a koalíciós tárgyalások zajlani a jelenlegi kormánynak a két pártja között, ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, és hát igazából percről percről változik, hogy mit lehet tudni erről.
A ma délutáni tüntetésekig még van 3 óra Reykjavikban, mert hogy 3 óra az eltérés. Azt javaslom, egy kicsit azért menjünk vissza vasárnapra, mert nagyon érdekes volt a reakciókat figyelni. Amikor megjelentek az első hírek arról, hogy jönnek a Panama akták, és elkezdődik a feldolgozott információk nyilvánosságra hozatala, akkor éppen csak, hogy ocsúdott az európai közvélemény, és Izlandon már esemény volt. Hogy volt ez ilyen gyors, és számított-e rá a közvélemény? Lehetett-e sejteni, hogy jön valami? Ezt azért is kérdezem, mert itt Romániában azért lóg a levegőbe a korrupció gyanú, itt azért fel vannak már mindenre, mondott le, már került börtönbe, volt miniszterelnök, miniszter, államtitkár. Izlandot nem így ismerjük.
Hát igen, igazából nyilván ezért is van ekkora felhördülés, és nyilván ezért követeli ennyire vehemensen az izlandi lakossága kormányváltást, mivel hogy az ugye ez egy meglehetősen szégyenteljes dolog, amikor az egyetlen nyugati demokratikus ország vezetője az az izlandi miniszterelnök, aki rajta van ezeken a listákon, és ez tehát amikor a legelső híradások voltak, akkor már pont emiatt, hogy ugye nyugati vezető nincsen más, ennyire prominens nyugati vezető
a Cameron.
Erről már beszéltek. De arról is, az is nagyon fontos tudni, hogy ez a jelenlegi miniszterelnök, ugye Sigmund Úr Dávid Gunnlaugsson, ő az egyik leggazdagabb izlandi volt mindig is a feleségével együtt, tehát hatalmas vagyonuk van, és azért ezt már korábban pedzegették velük kapcsolatban, többek között azért is, mert az utóbbi években, amióta ő kormányon van, rengeteg olyan intézkedést hozott, ami hogy nem, pont az ő jövedelmi sávjában, tehát a lehető legrészéről iszonyatos mennyiségű adócsökkentést jelentett. A tavalyi évhez képest nagyjából 50%-kal kevesebb adót fizetett ő és a felesége a vagyona után, mint korábban, és ez pedig direkt közvetlenül a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően, amik mögött ugye a miniszterelnök maga állt. Tehát azért korábban is gyanús figurának számított a miniszterelnök, és hát nagyon sok kritikát is kapott érte, és nyilván a felhördülés az annak is köszönhető, hogy nem ez volt az egyetlen népszerűtlen intézkedése ennek a kormánynak, tehát egy hatalmas elégedetlenség volt már korábban is, és tulajdonképpen ez az utolsó csepp volt a pohárban, amikor tényleg mindenki azt mondta, hogy most már ebből tényleg legyen elég.
Milyen állapotban van az izlandi társadalom? Mennyire érinti érzékenyen a mindennapjaikat? Mennyire elvi, vagy mennyire gyakorlati veszteség ez a veszteség?
Hát amit talán a leginkább éreznek a bőrükön az izlandiak, az az egészségügyi rendszernek a gyakorlatilag összeomlás szélén lévő állapota. Ez most már nagyjából egy fél év óta folyamatosan napirenden lévő probléma, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően iszonyatosan lecsökkentek az egészségügyi rendszer forrásai. Az egyik legszemléletesebb példa az az volt, hogy márciusban az országos legfontosabb kórháznak az egyik garázsát kellett átalakítani baleseti sebészetté, mert annyira nem volt hely, de lehetett hallani arról, hogy penészednek a kórtermek, patkányokat is láttak bizonyos helyeken, stb. Stb. Tehát ez például egy olyan dolog volt, amit minden, vagy majdnem minden izlandi lát. De a másik dolog, amit nagyon fontos észben tartani, hogy jelenleg Izland az utóbbi 10 évben most már elsősorban a nemzetközi turizmusból él. Tehát a nemzetgazdaság legfontosabb része ez. És hát nyilván a turisztikai vonzereje az országnak, az nem csak a páratlan természeti szépségekből jön, hanem az egész izlandi imidzsből, aminek nagyon-nagyon erős része az, hogy ez egy rendkívül progresszív, rendkívül törvénytisztelő, tiszta, ártatlan, nagyon liberális, nagyon szabadelvű, nagyon elfogadó társadalom. És ugye ebbe a képbe aztán abszolút mértékben nem fér bele egy ilyen jellegű botrány, és ugye mivel egy nagyon pici népről beszélünk, ami ahogy a kis népeknél szokás, azért vannak mindenféle kisebbségi komplexusaik, ők iszonyatosan figyelnek arra, és mindig nagyon érdekli őket, hogy mások mit gondolnak róluk. Tehát emiatt is van az, hogy az ország jó híre az, ami most éppen kétséges helyzetbe került, és ez nagyon-nagyon fontos az izlandiaknak érzelmi szempontból is, meg egyébként emögött komoly gazdasági érdekek is vannak, mert hogyha nem lesz annyira menő Izland, mint korábban volt, akkor ez nyilván egy idő után meg fog látszani a turisztikai statisztikákban is.
Mi történt akkor, amikor 22 ezer dühös ember kivonult Reykjavik utcáira? Milyen volt a hangulat? Hogy zajlik egy ekkora megatüntetés?
Hát ugye azt azért tudni kell, hogy ez egy rendkívül békés nép, és tulajdonképpen remek hangulatú volt az egész tüntetés, mert mindenki nagyon lelkes volt. Ugye azért egy ilyen kormányváltós dolog, ez egy nagyon bulis esemény, ráadásul a kormánynak a nagy szerencsétlenségére elképesztően gyönyörű idő volt hétfőn, ami nagyon ritka, főleg ebben az éjszakban Izlandon. Sütött a nap, nem volt eső, sem szél, úgyhogy igazából mindenki akkor is kiment volna az utcára, hogyha nincsen éppen kormányváltó hangulat a városban. Mindenféle társadalmi rétegből lehetett látni embereket, tehát a babakocsis kismamáktól kezdve a divatosan öltözött fiatalokon át a középkorúakig, kerekesszékesektől kezdve a pánkokig és politikai aktivistákig mindenféle embert lehetett találni. És egyébként ez a hétfői tüntetés sokkal békésebb volt, mint a 2008-as. Azt tudni kell, hogy itt az agresszív tüntetés az azt jelentette, hogy amikor néhány radikálisabb ember 2008-ban megpróbálta a parlament épületét védő rendőr sorsfalban lévő rendőröket indultálni, vagy ilyesmi, akkor maga a tüntető tömeg formált élőláncot a rendőrök elé, hogy megvédje őket saját magától. És hétfőn, ha jól tudom, akkor egyetlen egy embert tartóztattak le, aki ezt a van egy ilyen speciális izlandi joghurtfajta, a skyr, ami egy nemzeti ételnek számít, és a rothadt banánok mellett ez volt a második legnépszerűbb dolog, amit a parlament épületére dobáltak a elégedetlenségük kifejezéseként, és az egyik ilyen demonstráló az eltalált egy rendőrt, és akkor őt tartóztatták le, de nagyjából ennyiben kiismerült az agresszió a hétfői tüntetésnél. De nyilván egyébként mindenki kevésbé azt mondom, hogy dühösek inkább 2008-ban voltak, mert akkor mindenki a saját bőrén érezte a különböző lakáshitelén és a valutának az hirtelen lezuhanásán azt, hogy milyen állapotban van az ország. Most inkább a felháborodás volt a legfontosabb. Tehát mindenki iszonyatosan fel van háborodva ezen az egész ügyön. Többek között egyébként azért is, mert a jelenlegi miniszterelnök pont azzal tehát nagyon nagy népszerűségre szert a 2013-as választások idején, és tulajdonképpen azzal nyerte meg a választásokat, hogy a hivatalos nyilatkozataiban folyamatosan az izlandi koronához való ragaszkodást és a tőkekiviteli törvényeknek a bevezetése mellett kampányolt. De most ehhez képest ugye most az derült ki, hogy amíg ezeket az intézkedéseket fogalmazottosította kormányon, és ezekkel kampányolt az, hogy kormányra kerüljön, addig ő egy nem izlandi pénznemben, nem Izlandon tartotta a pénzét, és amikor az új kormányzat 2009 környékén egy átláthatósági törvényt szavazott meg, ami pont az offshore cégeknek és a parlamenti képviselők kapcsolatáról szólt, akkor a törvény hatályba lépése előtti napon adta el egy dollárért a feleségének, a jelenlegi miniszterelnök, azt az üzletrészt, ami ebben az offshore cégben volt, és ami hát több millió dolláros vagyont jelent.
Ez az interjú most 7 óra előtt megy adásba a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Reykjavikban 4 óra körül jár ekkor az idő, és már készülnek a következő tüntetésre. Mit követelhetnek, mit várhatnak el az emberek?
Igazából mostanra eléggé letisztult a dolog, mindenki előrehozott választásokat követel. Ugye most, hogyha azt veszük, hogy talán lemondott tényleg a miniszterelnök, akkor is az lenne a jelenleg regnáló pártnak a verziója, hogy akkor a párt alelnöke veszi át a miniszterelnöki feladatokat, de hát igazából senki nem azért tüntetett, hogy ugyanaz a párt folytassa a munkát egy másik politikussal az élen, arról nem is beszélve, hogy ugye ráadásul a kormánynak több tagja is érintett ezekben a Panama ügyekben. Többek között a másik koalíciós párt elnöke, aki jelenleg gazdasági miniszterként van hivatalban. Tehát egyetlen egy ember leváltása az abszolút nem számít különösebb eredménynek, és senki nem akar itt megállni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nem nagyon lesz fegyvernyugvás politikai szinten, amíg előrehozott választások nem lesznek. Legalábbis most így néz ki a helyzet.
Az látszik-e, hogy ki van kormányváltó esélyben, és tudhatunk-e valamit arról a bizonyos kalózpártról, amelyről ide csak nagyon jó pofa és kedves információk jönnek el, de nem tudom, hogy ez a helyszínről milyennek tűnik ez a szerveződés.
Igen, hát az a nagyon jó dolog, hogy mondjuk ellentétben például mondjuk a magyarországi helyzettel, itt van olyan parlamenti párt, amelyik eléggé kormányzásképesnek tűnik. Ezek közül a legfontosabb az mindenképpen az izlandi kalózpárt, akik egyébként 2012-ben alakultak, ugye a Nemzetközi Kalózpárt mozgalom vagy szervezetnek az izlandi helyi szervezeteként. Ez ugye egy Svédországból indult mozgalom egyébként, és nagyon-nagyon sok, több mint 40 országban vannak szervezetei, többek között Magyarországon is, Romániában is, csak többségük az nem jut el a parlamentig. Az izlandi kalózpárt volt az első olyan kalózpárt, amelyik egy nemzeti parlamentben helyeket szerzett. A 2013-as választásokon 3 emberük került be a parlamentbe. Itt ugye egy 63 fős parlamentről beszélünk, tehát a 3 képviselő az 5,1%-ot jelent. Viszont ahhoz képest, hogy 5,1%-kal kerültek be 2013-ban, jelenleg most már nagyjából egy éve ők számítanak a legnépszerűbb pártnak a közvélemény kutatásokban, és a jelenlegi állás szerint 36 és 41% közé teszik a támogatottságukat. Ez több, mint a jelenleg regnáló pártkoalíció támogatottsága a kettői összesen. Ez a párt egyébként egy meglehetősen outsider pártnak nevezhető, és ugye azt látjuk a világpolitikában is, hogy ezek az outsider pártok idejét éljük tulajdonképpen, amikor az emberek olyan emberekre akarnak szavazni, akiknek korábban nem nagyon volt semmiféle köze a politikához, mert kiábrándultak mindegyik oldalból. És a kalózpártok azok mindig is nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy se a jobb, se a bal oldalhoz ne lehessenek sorolhatóak. Ugye az elsőleges szempontjaik azok nagyon egyszerű dolgok, az információs szabadság, a szerzői jogoknak a felülvizsgálata, ami jobban segíteni a kultúra és az információk áramlását, a semlegesség, a privát szférának a tisztelete, illetve a gazdasági ügyekben az átláthatóság, és ami nagyon fontos, az a direkt demokrácia, tehát az állampolgárok, a választópolgárok minél közvetlenebb bevonása a politikai döntéshozásba, ami egyébként Izland egy nagyon alkalmas ország, mert a világon az egyik legnagyobb internetes lefedettséggel rendelkezik már most. Tehát tulajdonképpen az izlandi állampolgárok 99%-a már most bármit el tud intézni hivatalos ügyet az interneten keresztül, tehát annyira nem lenne nehéz ezt a rendszert kiépíteni. És úgy néz ki, hogy most arra annyira elege lett a választóknak az összes korábbi pártból, hogy hihetetlen mennyiségű támogatást kap ez a kalózpárt. Úgyhogy nagyon nagy esélyt látok arra, hogy ha előrehozott választások lesznek, akkor ha nem is abszolút többséget, de hogy kormányzó koalíciót nem lehet majd nélkülük alapítani, az majdnem egészen biztos. Ami megint egy történelmi esemény lesz, hiszen a világon nem volt még olyan kalózpárt, amelyik ennyire közel állt volna ahhoz, hogy esetlegesen kormányzó erővé váljon.
Izland a kultúra országa is, ahogy ezt már említetted, és bekerült a magyar hírekbe is, hogy itt a legmagasabb mondjuk az egy évben egy főre eső kiadott könyvek száma, szóval ilyen kulturális paradicsomként tartjuk számon. Sokan tartották úgy, hogy Dunajcsik Mátyás, mint író, mint kritikus, mint gondolkodó ember megtalálta a legideálisabb európai helyet, ahol élni és alkotni lehet. Most is úgy gondolod ezeknek az eseményeknek a tükrében, hogy jó helyen vagy?
Abszolút mértékben soha nem gondoltam ennyire így, ugyanis egészen fantasztikus és felszabadító dolog látni és megélni azt, hogy a demokrácia működik. Tehát itt nagyon-nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy itt ugye a közszolgálati televízió volt az, aki kiborította a bilit vasárnap este, és az, hogy ilyen gyorsan volt egy ennyire erős reakciója az ország lakosságának, és hogy úgy néz ki, hogy bár vannak ezek a meglehetősen komikus mozzanatok, mint például a mostani kérdéses állapot, hogy tulajdonképpen lemondott-e már a miniszterelnök vagy sem. Ennek ellenére az látszik, hogy a dolgok történnek, és nem kell egyetlen puskalövésnek sem eldördülni ahhoz, hogy változzon valamit a rendszer. Ez fantasztikus kelet-európaiként látni működés közben, és azt gondolom, hogy a demokráciának pont az a lényege, hogy elképzelhető, hogy valami nem jól működik, és nem a megfelelő irányba megy, de a legfontosabb az a korrekciónak a lehetősége. És azt látom, hogy itt a társadalomnak az önvédelmi mechanizmusai azok sokkal erősebben működnek, mint amihez Kelet-Európában hozzászoktunk. Egyébként például a szakszervezetek is sokkal erősebbek, tehát elég rendszeresen vannak itt akár országos méretű sztrájkok is, amik mondjuk például a minimálbér emeléséről, vagy egyéb munkavállalói jogoknak a kiterjesztéséről szól. És ezek mind olyan dolgok, amik kontrollban tudják tartani az éppen kormányzó erőt. Ugye az, hogyha szabad a sajtó, és az, hogyha aktív politikailag a lakosság, és nem vonja meg a vállát mondjuk egy ilyen botrány kapcsán, hanem végig gondolja azt, hogy ez mit jelent, és hogy ezzel mennyire akar ő azonosulni, vagy sem, akkor ezek a dolgok véghez vihetőek. Ugyanakkor azt sem lehet elfelejteni ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy itt mégiscsak egy városállam méretű közösségről beszélünk, ahol ezek a demokratikus folyamatok, ezek nyilván sokkal jobban működnek, mint egy sok-sok milliós országban, amilyeneket Európában ismerünk. Tehát egyfelől azt gondolom, hogy nagyon fontos példaként tekinteni Izlandra, ahogyan most történnek a dolgok, és ahogyan a lakosság megpróbálja kézbe venni a dolgokat, és korrekciót alkalmazni a rendszeren. Ugyanakkor hát sajnos nem lehet elfelejteni azt, hogy nagyon speciális körülmények vannak itt, amiknek a következtében alakul ki a mostani helyzet.
Mi a neve ennek a bizonyos izlandi joghurtnak, amivel a tüntetők támadtak hétfőn?
Kír.
Na hát megnézzük, hogy milyen lesz, amikor a román szánával, vagy a török ajrannal rá lehet bírni mondjuk Erdogánt, vagy Johanniszt államelnököt arra, hogy korrekciót hajtson végre. Ez az egyik. A puding vagy a joghurt próbálja az evés Európában.
Abszolút mértékben.
Dunajcsik Mátyás, nagyon szépen köszönjük, hogy bejelentkeztél Reykjavikból. Ma kimész tüntetni?
Még nem tudom pontosan, mert az utóbbi 72 órát az folyamatosan a politikai helyzet monitorozásával töltöttem és cikkek írásával, úgyhogy lehet, hogy inkább aludni fogok, és csak a híreket fogom olvasni.
Ha lesz még ilyen érdekes joghurtdobálás, arról mindenképpen küldjél fotót a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak, és...
Biztos vagyok benne, hogy tele lesz a világ sajtó vele, úgyhogy...
Ha az a viszont nem biztos, hogy szeretettel látunk majd az irodalmi műsorunkban is, úgyhogy gyere vissza még a hullámhosszainkra. Köszönjük szépen!
Nagyon szívesen!
Köszönjük a vendégünket!
Köszönöm.